Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország nem adja fel a békepárti álláspontját és az energetikai együttműködését Oroszországgal, még akkor sem, ha az ukrajnai háború a reméltnél jobban elhúzódik, jelentette ki tegnap a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Védelmi Tanács ülés előtt telefonon egyeztetett orosz kollégájával, Szergej Lavrovval. Orbán Viktor kora délután jelentette be, hogy összehívta a Védelmi Tanácsot. A miniszterelnök a Facebookon azt írta, az elmúlt napokban történt katonai akciók azt vetítik előre, hogy a háború hosszabb és brutálisabb lesz annál, mint amire az év elején számítottak. Az ukrán elnök véleményezte a tegnap megkapott részletes orosz memorandum tartalmát. Volodymyr Zelenszky úgy véli, az orosz javaslat az amerikai szankciók késleltetését célozza, írta az Ukrinforma lapján a Portfolio portál. A számos orosz javaslat közül élesen reagált arra, hogy Oroszország a tárgyalások során egy 2-3 napos részleges tűzszünetet javasolt a halottak csatatérről való összegyűjtésére. Az ukrán elnök erre kijelentette, idézem, szerintem idióták, mert elvileg a tűzszünet célja, hogy ne legyenek halálesetek. Hozzátette, Oroszország számára a tűzszünet csak egy rövid szünetet és nem egy megoldás kezdetét jelenteni. Zelenszky ismételten kérte az Amerikai Egyesült Államokat, hogy tegyen határozott lépéseket és terjessze az új szankciós csomagot a szenátus elé. Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 első negyedévében a nyers adatok szerint stagnált, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,4%-kal alulmúlta az előző év azonos időszakot, erősítette meg a második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a kiegyensúlyozott adatok szerint a GDP 2,1%-kal mérséklődött. Elsősorban az akkumulátorgyártást is magában foglaló villamos berendezések gyártása miatt esett vissza az ipartermelése. A kormány jóváhagyta a homokhátság vízpótlása érdekében szükséges fejlesztési projekteket, közölte Földi László a Facebook oldalán. A KDNP országgyűlési képviselője ezt történelmi eseménynek minősítette, sok embernek, családnak tudnak létbiztonságot adni, illetve minőségibb életet biztosítani, fogalmazott. A Duna-Tisza közi homokhátság tájegység az ország területének körülbelül tized részét magában foglalja. Az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezete már 2004-ben a félsivatagos övezetek közé sorolta. Július 1-től a Gyesev 752 kilométernyi Dunántúli vasúti pálya üzemeltetését veszi át a MÁV csoporttól. Az így felszabaduló erőforrások egy részét a keleti ország részbe csoportosítja át a közlekedési társaság. A vasútvonalak üzemeltetése nem jelenti a személyszállítási tevékenység automatikus átkerülését, ugyanakkor hosszú évek után végre megoldódik az úgynevezett tarifatörés problémája, azaz július 1-ét követően immár a gyeseves járatok igénybevétele esetén sem kerül majd több az utazás, mintha ugyanazt a távolságot kizárólag a MÁV csoport által üzemeltetett járatokkal tennék meg az utasok. Helyre súlyosabb a helyzet Parajdon, fennáll a veszély annak, hogy a vízzel elöntött csóbánya teteje beomlik, továbbá kiderült, hogy a katasztrófa következtében ihatatlanná vált a csapvíz több Maros megyei településen a megemelkedett csótartalom miatt. Már tegnap megérkezett az árvíz sújtotta Nagyborosnyóra az Ökumenikus Segélyszervezet szállítmánya, 2 tonna tisztítószer és 9 szivattyú. A Székelyföldi Szolidaritási Akció a rendkívüli helyzet miatt június 15-ig a 1353-as adományvonal hívásával is lehet csatlakozni. Nagyobb összegű támogatással továbbra is a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással is lehet segíteni. A katolikus Karitás is gyűjt, a 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forintot jelent, valamint lehet adományozni online a karitas.hu oldalon és banki átutalással is. Rendkívül ülésen 300 millió lejt különített el a parajdi katasztrófa következményeinek kezelésére a bukaresti kormány. Táncos Barna pénzügyminiszter elmondta, a keretösszeg egyharmada a kabinet tartalék alapjából azonnal lehívható gyors segély, Románia pedig aktiválta az Európai Unió katasztrófa védelmi mechanizmusát is. A Holland Szabadságpárt vezetője kilépteti pártját a kormánykoalícióból, ezzel megbuktatva a jobboldali szélsőjobboldali kabinetet, tudatta a Reuters hírügynökség. Gert Wilders döntését azzal indokolta, hogy koalíciós partnerei nem támogatták javaslatát a menedékkérők beáramlásának felfüggesztésére, amelyet múlt héten azonnali hatállyal szeretett volna bevezetni. A Szabadságpárt tagja a Fidesz által kezdeményezett Patrióták Európáért európai parlamenti frakciónak. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, többnyire kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb az északkeleti ország részben fordulhat elő helyenként zápor, zivatar. A szelet nagy területen kísérhetik majd élénk lökések. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-15, napközben aztán 30-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. június 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Reklámot hallottak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai alkalommal folytatjuk a múlt héten megkezdett témát. Néhány szó a riport elé. Tölgyeseink a legnagyobb biológiai sokféleségű szárazföldi élőhelyek közé tartoznak, de sajnos területük az elmúlt évszázadokban jelentősen lecsökkent. Az intenzív emberi használat, a széles körben alkalmazott vágásos erdőgazdálkodás és a klímaváltozás pedig tovább ront az ökológiai állapotukon. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága, WWF Magyarország és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont munkatársai azon dolgoznak, hogy újra természetessé tegyék ezeket az erdőket, gazdagítsák élővilágukat és biztosítsák hosszú távú fennmaradásukat is. A Bükki Nemzeti Park területén, 10 minta területen, köztük Cserépfalu határában újszerű természetvédelmi kezelési megoldásokat alkalmaznak a Nemzeti Park igazgatóság munkatársai. 2 hete egy sajtóbejáráson megismerkedhettünk e különleges természetvédelmi erdőkezelési beavatkozásokkal, amelyek a gazdasági célú hasznosítás mellett is hatékonyan alkalmazhatók a természetesség növelésére. A sajtóbejáráson készült 2. riportunkat hallják. Zagyva Gergő, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területkezelési osztályának erdészeti csoportjához tartozik. Itt állunk az erdőben, ez elvileg egy olyan erdő, amit rábíznak a természetre, a természetes folyamatokra, életét megújulását tekintve, akkor egy erdésznek itt mi a dolga?
Egy erdésznek az a dolga egy ilyen területen, hogy fenntartsa azt a fajta nem beavatkozásos módszert ennek az erdőnek az életében, amivel úgymond azt akarjuk elérni, hogy minél természetszerűbb legyen az az erdő, amiben éppen állunk, és ezeket a folyamatokat esetlegesen úgymond meggyorsítjuk olyan beavatkozásokkal, és itt most egy kicsit ellent mondunk ennek az előző állításnak, hogy az erdőnek a természetszerűbbé tételét, mivel ugye ezek TS erdők voltak annó nagyon régen, és hát eléggé úgymond, hát nem mondanám azt, hogy szerkezetileg a természetesség felé hajlanak, de mi próbáljuk azzá tenni, hogy minél természetszerűbbek legyenek. Ezeket a beavatkozásokat, ugye, amiket itt elvégeztünk eddig, így a Tölgyes Life projekt keretein belül, plusz még amiket majd szeretnénk elvégezni ezen felül is, meg még ezen belül is, ezekkel szeretnénk úgymond ezt létrehozni. Ugye ezek a lékes beavatkozások voltak, amiket már láttunk, ezekből vannak olyanok, amiket bekerítettünk, vannak olyanok, amiket ugye szabadon hagytunk, kerítés nélkül. A kerítetteket, azokat beültettük egyéb hazai keménylombos fajokkal, pont az, hogy egy kicsit változatos legyen az erdő, ne csak ugyanaz a csertölgy fafaj jelenjen meg mindenhol, hanem egyéb keménylombos hazai elegyfafajok is. Ez például vadgyümölcsök, akkor a juharfélék és barkóc, a berkenyék, minden olyan, ami egy kicsit úgymond színesíti az erdőnek az összképét. És ugye szeretnénk azt is, hogy az erdő ne egy egykorú erdő legyen, hanem inkább egy olyan jól szintezett, vegyes összetételű és vegyes korú erdő.
Véded óvod az erdőt az illegális fakitermelőktől, magyarul a fatolvajoktól is, tehát jártak ide fát lopni?
Erre a területre nem volt jellemző, úgymond ez a illegális fakitermelés. Én amióta Nemzeti Parknál dolgozom itt ezen a részen, ez már közel 10 éve van, itt még én nem találkoztam. Ugye itt határosak vagyunk az állami erdészettel is, és itt azért eléggé figyelve van mind a mi részünkről, mind az állami erdészeti vonalon, hogy azért ezek az illegális fatolvajok ne tudjanak erre munkálkodni. Reméljük ez így is marad.
Az előbb eljöttünk egy műfészek alatt, mert igen, az műfészek
ez
volt.
Egy odú, igen.
Egy odú. Tehát még nincsenek olyan öreg fák, amikben természetesen kialakulhatnának az oduk?
Vannak. Úgy mondanám inkább, hogy pont ez, hogy egy ilyen régi TS erdőben ez is mutatja, hogy mennyire egyforma, egykorú fákról beszélünk. Most, hogyha mi ezekkel a beavatkozásokkal, ezeket úgymond egy kicsit például egy felsőszintű fára rányitunk egy beavatkozással, adunk neki teret, megnézzük azt, hogy egy kicsit hagy tudjon kibontakozni. Ezáltal egy öreg fát nevelünk belőle, ami majdan, nem az én életemben, lehet, hogy majd az unokám, hogyha esetleg ezt a vonalat fogja ő is követni, ő még majd láthatja, de ezek a fák még reméljük addig itt lesznek, és azokban már azt mondom, hogy például egy ugyanolyan, mint ez a mű odú, ami most föl volt ide téve, és egy macskabagoly éppen benne volt, amit a kollégám látott is az előbb, valószínűsítem, hogy tudnak majd bele saját fészket is, vagy saját odút is telepíteni, ami nem mű odú lesz, hanem természetes. Itt egyelőre ezen a részen úgy mondanám, hogy a kisebb termetű, mint például a fakopáncsok, akkor a harkályok, akkor a kisebb énekes madarak, ilyen odúfoglaló madarak, ezek azok, amik úgymond szerepkörhöz jutnak. Itt rengeteg. Halljuk is egyébként, hogy tele van madárral az erdő.
Madárdalosabb ez, mint egy olyan, ahol zúg a fűrész, vagy turisták járnak?
Turisták által ez az erdő sem úgymond elhagyott, mert itt is van egyébként turista útvonal is. Itt például tavaly évben volt fölöttünk az erdészetnek, az állami erdészetnek egy gyérítése, ami úgymond ugye elég zajosan jött létre, de attól függetlenül megmaradtak azok a madarak, mivel a költőhely, a fészkek, az oduk. Nincsen olyan fa például itt ebben az erdőrészetben, szerintem ami minden ötödik vagy hatodik fán ne lenne egy vagy két olyan fában vájt odú, amiben ne lenne egyébként fészek, úgyhogy elég sűrűn lakott erdőről beszélünk madarak szempontjából.
Most nincsen meleg, nincs kánikula, sőt rekordokat döntöget a májusi hideg, akár a májusi fagy, de olyan üdének tűnik ez az erdő, és nem csak azért, mert több a zöld, hanem miért?
Ennek az erdőnek is egyébként, ugye az előbb is láttuk, hogy van egy olyan része, amiben sokkal nagyobb az aljnövényzet, sokkal erősebb, sokkal dúsabb. Itt például most állunk, itt egy kicsit úgymond visszaszorult ez a kép, itt jobban ez a füves, meg a mag és gyökér sarjaknak a képe látszik jobban. Éghajlatváltozás, vagy egyébként maga az, hogy mennyi csapadékot kap, merre vannak a vízlefolyások, milyen föld alatti erek húzódnak itt, mennyire vízzel ellátott a talaj, ez is befolyásolja ezt éppen. Az elmúlt időszakban egyébként úgymond kvázi mondhatom azt, hogy elég sűrűn volt eső is, ami segített abban, hogy úgymond a mostani száraz időben, de egy ilyen üde erdőképet tudjon kialakítani.
Mennyiben másabb a nemzeti parknál erdészkedni, mint egy állami erdészetnél?
Én a pályafutásomat egy állami erdészetnél kezdtem gyakornokként. Ott elég, hogy mondjam, jól beleláttam a, mondhatjuk így, hogy a kvázi igazi erdész szakmájába. A természetvédelemmel egy 10 éve foglalkozom itt a Bükki Nemzeti Parknál. Nem volt egyszerű. Azokat a tanult dolgokat, meg azokat az elsajátított dolgokat, amiket az állami erdészetnél ugye megtanultam, ezeket úgymond nem hátrahagyni, hanem úgy átformálni. Inkább ezt mondom, mert ez is egyfajta szemlélet, amit itt képviselünk, és nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű nekem is az átállás, de már most úgy mondanom, hogy elég jól meg tudom állni úgymond a helyemet ebben a világban, mert voltak jó segítők, jó tanárok, mint például Frank Tamás is, aki itt van a körünkben, ő volt a kezdő főnököm itt a Nemzeti Parknál, ő volt az, aki úgymond rávitt erre az egész irányvonalra, és nagyon sokat számít az, hogy ha van olyan, aki úgymond elmagyarázza, megmutatja, sőt, még akár gyakorlatban vele is tud dolgozni az ember. Úgyhogy ennyiből könnyű dolgom volt, de saját magamtól viszont elég nehéz volt átfordítani az agyamat egy picit természetvédelem irányába, de attól függetlenül megmaradtam még ugyanúgy erdésznek.
Van egy ismerősöm, aki rendszeresen dob be valami témát, ami borzolja mind az erdészek, mind az ökológusok kedélyét, és rendszerint parázsviták alakulnak ki, és most nagyon finoman fogalmaztam, megy a sárdobálás mind a két oldalról. Össze lehet békíteni az ökológiai szemléletet a gazdasági tevékenységgel?
Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen össze lehetne hangolni ezt. Idő kell hozzá, az biztos. Ami már egyébként sajnos a mai rohanó világban elég kevés van, de azt gondolom, hogy szerintem, ha megtalálja a két fél azt a közös nevezőt, már pedig van egy közös nevező az, hogy az erdő minél tovább fennmaradjon, szerintem ennek van jövője, és közös jövője is. Ugyanis mind a két oldalról megvan az, hogy mit szeretne a két fél, és hogyha ezt össze tudják gyúrni, úgymond egy gombócá, akkor abból mindenkinek jutna is, megmaradna is. Mi csináltunk ilyen, pont ebben a Tölgyes Life programban, vagy pályázatban, mi csináltunk ilyen bejárásokat, és pont ebben az erdőben az állami erdész kollégáknak, meg állami erdészeteknek, nem is egy erdészetet hívtunk meg, akikkel bejártuk ezt az erdőt, megmutattuk, hogy mi az, amit mi csinálunk itt ebben a pályázatban, meg mi az, amit kitaláltunk már, és most megint említem Frank Tamást, akivel úgymond, hát nem csak mi ketten, hanem még egyéb más kollégák, például a Dunai-Poly Nemzeti Parktól, akkor a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parktól, akik ugyanúgy a pályázatnak a részei. Kidolgoztunk olyan szemléletet, meg egy olyan fajta elméletet, amivel az állami erdészeteknek a jelölés és gazdálkodási módját egy kicsit úgymond természetszerűbbé lehetne formálni, ami azt eredményezi, hogy nem biztos, hogy le kell termelni azért egy egész erdőt, hogy azt a mennyiségű és minőségű faanyagot ki tudjuk venni belőle, ami például a gazdasági szintet meg tudja tartani.
2017-ben kezdődött ez a projekt, egy TS erdőt vettetek át, és a monokultúrát alakítjátok át egy sok fajnak otthont adó erdővé. Mondtad, hogy esetleg az unokád majd a nyomdokaidba lép, és mondjuk itt lesz ő is erdész a Nemzeti Park keretei között. Milyen erdőt fog ő látni mondjuk 50 év múlva itt?
Hát ez nagyon nehéz megmondani, hogy ő majd mit fog itt látni, mert ugye az az igazság, hogy hát elég nehéz megmondani azt, hogy mi mit fogunk látni jövőre például. Mert nem tudjuk azt mondani, hogy ez most biztos, hogy 10-20 éven keresztül ez az erdő ez így fog maradni. Itt nagyon sok minden is nagyon gyorsan változik. Magán a világon is, meg így egy kisebb ilyen mikroterületeken is, mert nem tudjuk sose azt, hogy na most akkor igen, most 50 évre el van tervezve bármi is, és az fixen úgy marad. Minden változhat. Ezt nem tudjuk úgymond befolyásolni. Tudjuk, csak azt már ugye más vonalak képviselik, nem mi. Mi csak a végrehajtók vagyunk itt a területen, és az, hogy ő mit fog látni, meg az, hogy én mit látok itt. Ha így maradna minden, akkor egy elég szép, természetszerű, változó fajú és változatos korú erdőt, ami úgymond vadfajokban és egyéb élőlényekben gazdag, és reméljük, hogy így lesz. Azt meg, hogy miért az unokámat említettem, mert ugye az erdésznek nincsen erdeje, azt az unokájától vette kölcsön, mert ez sose az enyém, ez majd azé lesz, aki jön. Úgyhogy erre ennyit tudok csak mondani hirtelen.
Az elmúlt percekben Zagyva Gergő erdészt, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság saját erdőkezelési csoportjának munkatársát hallották. A következő percekben Fekete István egyik novelláját Tóth Levente színművész olvassa fel.
Fekete István. Június. Híre pora sincs már annak a sok esőnek, amelyet annyit szittunk. Beitta a föld, elhorták a szelek is, felszívta a szivárvány. Hát pedig most kellene, most, de hát nincs. Kívánva kívánják füvek, fák, vetések, minden, de nem jön. Hát nem is csodálom, annyit küldtük különféle csúnya helyekre, hogy elment. Megsértődött, és most kéreti magát. A privát ember persze hiába kéri, az nem elég. De szóltam már a katolikus papnak, a luteránusnak és a kálvinistának is, hogy tegyenek valamit az eső érdekében, meg is ígérték. Azóta még nagyobb a szárasság. Az erdő is olyan, mint máskor augusztusban. Kéget, cserepes, pókhálós. Már hajnalban olyan füllett, mint a kemence. Izzadva témfereg benne az ember. Láb alatt pattog a gaj, morzsolódik a falevél, és egy zöld gajat tolok magam előtt, mert a keskeny utat úgy össze-vissza kötözték mindenféle pókok, hogy szúnyog legyen a talpán, amelyik itt elrepül. De a szúnyognak is van ám esze. Nem fönt repül a pókhálók csapdái körül, hanem lent, ahol mindenféle lábak járnak. Például az enyém. Amint megállok, hogy bekukucskáljak egy-egy tisztásra, szépen elhelyezkednek a vádlimon, és elő azzal a kis szivattyúval. Kapkodom is a lábam rendesen. Egyik fordulónál valami vöröset látok mozogni. Róka. Rudas erdőben járok. Kora hajnal van, még alig szürkül az idő. A róka nem vett észre. Egy kis földhányás mögé ugrik, honnét már ketten gurulnak elő. Játszanak. Lassan csúszom előre, hogy többet lássak. Alig vannak 20 lépésre, és csodálatos szép lenne az a film, amelyet most lehetne csinálni. 5 kis róka játszik anyai felügyelet alatt. Mozdulataik puhák, mint a hajlós ági, és szemeik ravaszul csillognak, amint a másik mozdulatait lesik. Az egyik valami csontot tart a szájában, melyet megfog a másik, és úgy mennek egymás mellett, mint az iskolás gyerekek. A mama akkorát ásít, majd az állkapcsa ugrik ki, szeme azonban jár ide-oda, figyel, és a fülei mozognak. Halk suhogással egy galamb száll fölöttük a fára. Minden mozgás erre megszűnik, egyszerre, mintha az életet egyszerre kapcsolta ki volna belőlük valaki valamikor. Mintha az életet egyszerre kapcsolta volna ki belőlük valaki. Aztán megy tovább a játék. Öreg róka vár ez számtalan kijárással. A kölykök bebújnak egy-egy lyukon, és a legváratlanabb helyeken jönnek elő, kergetik egymást, és szinte összeráncolják a homlokukat, hogy melyik lyukon bújjon ki az üldözött. Az persze éppen a háta mögött jön ki a leskelődőnek, és elkapja a farkát. A legjobban élvezem azonban a látvány tüneményes csendességét. Pedig a mozdulatok gyorsak, mégsem hallok semmit, mintha a levegőben járnának. Múlik az idő, nem várhatok. Elkezdek cincogni, mint az egér. Újra megdermed az egész család, és merőn néz felém. Azt mondhatnám pontosan a szájamra, ahonnét a hang jött. Az utánzás azonban nem lehetett tökéletes, mert nem mozdulnak. Ülnek, mint egy nagy és 5 kiskutya. Végtelen kedvesek. A kicsinyek arcában inkább ravasz kíváncsiság, az öregében valami nyugtalan gyanú. Nem, az az egér cincogás nem volt igazi. Merett mozdulatlanság van a levegőben. Mi lesz most? Kezem csigalassan csúszik a mesztelátó fel, és amikor a szememhez akarom emelni, alig hallhatóan neki koccan a kabátgomnak. A 6 rókát abban a pillanatban, mintha egy láthatatlan erő beszippantotta volna a lyukakba, hanem erdőben lennék, most hahotázva kellene nevetnem. 2 kis róka ugyanis a nagy igyekezetben egy lyukba rohant, és megszorultak, félig a lyukban, félig kint. Apró lábaik kétségbe esetten rúgták a port, és farkuk ijetten vitorlázott. Nagy volt a rémület, még végre eltűntek ezek is. Szép volt, de azért holnap elküldöm a kutyákat. Egészen elfeledtem, hogy nem róka nézni jöttem ide, hanem azért a bizonyos bakért. erősen világosodik. Lassan bogozom végig az utakat, kileskelek a nyiladékokra, de sehol semmi. Csak szúnyog és kullancs. Nem csodálom, ha a vad csak éjjel mozog. Nagyon sokat szenvedhetnek ezektől a vérszopóktól. Valami keményre lépek, pedig tapogatva rakom a lábaimat. Egy zöld harkály feje. Tollak. Mérgelődöm, itt fészkel valahol egy híjapár, de hiába keressük. Véres munkájukkal azonban mind sűrűbben találkozunk. Gerle, örvösgalamb, fácán széttépve, hol itt, hol ott. Mégiscsak kihozom az uhut. Hát, ha sikerül. Végre egy űz. Gyanútlanul csipegetve jön felém. Suta. No, csak menjen békességgel. De nem megy. 10 lépésre megáll, tipródik keveset, aztán lefekszik. Vakaródzik szegény állandóan, szinte rossz nézni. Dobálja a fejét, fülével legyez. Igazán szívesen megvakarnám a hátát. A kullancsokat is kiszedném, sőt, egyelőre azzal is megelégedném, ha észrevétlen elfüstölhetnék innen. Nem megy. A suta észrevesz és eliramodik. Nem messze pedig mély hangon riaszt egy bak. Az a bizonyos. Pár nap múlva pedig kivittem az uhut az erdő szélére, hol a héják portyázni szoktak, nem sok reménnyel. Az ilyen héja kiszámíthatatlan, legtöbbször úgy tesz, mintha másutt lenne sürgős dolga, és az uhut kutyába se veszi. De hát, ha bal lábbal kelt fel, és mérgesen neki megy a bagolynak. Elsők természetesen a szürke varjak. Hagyom őket a zenebona kedvéért, most látom csak milyen esetlenül vagdosnak a bagolyra. Ideiek. Ugyancsak korán kireptettek. Egy öreg van köztük, az szinte terelgeti fiait a bagoly közeléből. Ezt már nem engedem, s az öreg hangos tottyanással esik az árpa közé. Egy fiatal pedig a hátam mögé. A lövésre messze károgások felelnek, csak gyertek, nem várom én azt a híját. Jönnek is. Nagyon magasan, szépen szól a puska, a varjak pedig szépen repülnek. A sötét bokor alól nehéz távolságot becsülni. Most jöttek meg a vörös vértség. Ez is egy fészek alja lehet, mert megismerem a fiatalokat, melyeknek alsó toll mintája sokkal szebb. Töretlen a tolluk, és hiába integetek nekik, hogy ne piszkálják a szegény uhut. Benéznek a nyíláson, egyébként fütyülnek rám. Némelyik megáll a levegőben, hogy golyóval is kényelmesen lelőhetném. Szerencsére jön egy szürke. A lövésre szétrebbennek a vércsék, a szürke pedig kezét, lábát széthányva vágódik az árpába. Most egy kis szünet van. A nagy bokor alól leselkedem, hogy nem száll le valami az öreg bükkfára, mely a hátam mögött van. Ollóval csipegetem ki a leveleket, hogy jobban lássak, de az egyik nyílásnál hamar le is teszem az ollót, mert 3 idei szürke varjú ül az egyik száraz ágon. Nem értem. Valami bajuk van ezeknek, hogy a lövöldözésre nem mentek világgá? Sörétnek kicsit messze vannak, elő a kisgolyósat. Alig csettenik, s a középső lefordul az ágról, a másik kettő csak éppen, hogy utána nézett. Nem tudnak ezek repülni? Következő lövésem, kapkodtam persze, a fa oldalán koppant. Szittam magam, a szidásnak meg is lett a foganatja, mert a két következő lövésem egyenes volt, és az ág üresen maradt. 6 szürke varjú már eredmény, s én örültem, hogy kijöttem. Többre számítani nem lehet, amikor kibújok a bokorból, akkor jön még egy varjú, de nagyon magasan, nem engedem. Ez a 7. Összeszedjük a varjakat, sietek a golyóval lőtt 3-hoz, jól sejtem, hogy ezeknél valami nincs rendjén. Ritkaság, de a varjak valami csontbetegségben, talán angol korban voltak. Lábukon az ízületekben bunkós daganat és az ujjaik is csökevényesre ferdültek. Hogy repülni tudtak-e, azt nehéz lett volna most már megállapítani, de valószínű, mert azon a fán fészkük nem volt. Ráadásul, amint hazafelé siettem, az öreg bak megint rám riasztott. Arra felé fenyegettem, jössz még öreg a konyhára. Tegnap aztán megjött az eső, úgy éjfél tájon. Szörnyű zenebona előzte meg, nem csoda, a levegő szinte reszketett a villamosságtól, és az égi erők mély hördülésekkel burguláztak a felhők hátán. A kivilágítás félelmetesen szép volt, és egy megfelelően kiteremtett tízet recsenés után levágott a szomszéd pusztán. Amint később megtudtam, egy szegény cselédember tehenét vágta agyon. Felesleges erőpocsékolás volt, mert a tehénnek feleménykő is elég lett volna. Egyébként tudtam volna annak a villámnak egy-két címet adni, ha mindenáron ütni akar. A nagy csattanás aztán kiukasztotta a fellegek esernyőjét, mert zuhogva megerett az eső. Este pedig kimentem meglesni az öreg bakot, mely már tűrhetetlenül szemtelen volt. Nem tudtam úgy kimenni az erdőre, hogy rám ne kiabáljon, ki ne csúfoljon, s ebben vele tartott az erdő is, mert vízhangozva, kacagva ismételte a riasztást, s az öreg fák azt mondták, de ma én leszek felül. Nem csak azért, mert magas lesre ülök, de nem kell kapkodnom a lábam, és nem én mozgok, hanem a bak. Füstölögve párás ködökkel jött az alkony. Először egy kis suta jött ki a nyiladékra, sietve, kapkodva legelt. Biztosan fiai vannak. Aztán egy nyúl ballagott el alattam, de az én szemem már a sűrű vágáson volt, melyben kifelé mozgott valami. Az ágak elhajoltak, és egy vörös folt kifelé tartott a nyiladékra. Na, öreg kujon, írhatod a végrendeletedet. Talán írta is, mert a nyiladék szélén megállt, és csak állt. Közben erősen sötétedett, ideges lettem, ez a vén akasztófa nem a végrendeletét írja. De aztán megrezdültek az ágak, és a bak kilépett a nyiladékra, és ahelyett, hogy megállt volna, hosszú léptekkel a túlsó sűrű felé tartott. Nem tanakodtam, ez csak ő lehet. Nagy test, kurta, erős agancs, már amennyire a homályban 130 lépésről láthattam. Éreztem, hogy a golyót jól eresztettem el, hallottam a becsapódását. A bak csak egyet ugrott a sűrűben, aztán csend. No, öreg úr, most hahotázzon kelmed. Csend volt. Az erdő hű maradt az öreg lovaghoz, mert a puska vízhangjával nem játszottak a vénfák. Ráfeküdtek lomha párák a csattanásra, és most csak az esőcseppek potyognak a fákról. Nem sietek. Egy kis önvált piszkál. Meglőttem a legjobb bakot az erdőn, a jó bakok apját. Talán nem kellett volna. Igen, itt fekszik. Csak egyet ugrott, a gancsával beletúrt az avarba. Szép lövés, fejét felemelem és tartom, aztán visszaejtem, újra felemelem. Csúnya, fehéres, gyöngy nélküli kopott agancs. Ez nem az a bak, öreg ez is, de nem az. Most érzem csak, hogy a szúnyogok is csípnek. Sötét is van, dolgom is van otthon, meg minden. Feltesszük a kocsira, gyerünk haza. A fordulónál valami elugrik az egyik tisztásról, aztán keményen, győztesen rám kiabált az igazi. Mély hangja végigharsan az erdőn, elszáll a csalitok felett, és beleütközik a szálerdő fekete falábas az öreg fák, csak annyit kiáltanak vissza belőle, amennyi nekem jár. Ha-ha, ha-ha.
Elhangzott Fekete István június. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszterenda volt. Mai műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Robert Fulkham, már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának hetedik részét Tóth Levente olvassa fel.
Robert Fulkham. Már óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes. Biztosan neked is feltűnt már, milyen sokat beszélünk manapság a közlekedésről. Az autót istenítjük. Eric Byrne ezt a jelenséget társasági játszmaként írta le, és az autómárkák nevet adta neki. Nálunk ez nem gazdasági, hanem identitás kérdés. Amerikában a mondd meg, milyen autód van, és megmondom, ki vagy szabály van érvényben. Menj csak ki a garázsodba. Na látod. Öreg tragacsom a napokban egy roncstelepen fejezte be pályafutását, így hát új autóra, identitásra van szükségem. Szerintem a bőrüléses, metálszürke Mercedes nagyon is illett hozzám, hát a bankom azonban nem így látta sajnos. A fényes, fekete oldalkocsis BMW motor sem állt távol tőlem, de a feleségemtől igen, különösen az oldalkocsi. A fegyvertartós, lövőnyílásos Land Rover is megfelel a személyiségemnek, de manapság kevés a környékünkön a vadban gazdag erdő. A fogyasztók lapja a Volkswagen Rabbit-et ajánlja első helyen, de hát én nem vagyok nyúl. Még ha Volkswagen Rozmárnak vagy Volkswagen Vizibivajnak hívnak, esetleg hagynám magam rábeszélni, de így szó sem lehet róla. A Chrysler Coupé sem az én esetem, semmi kedvem nincs egy múzeumi darabban járni. Az egyik diákom azt tanácsolta, vegyek az összes pénzemen kábítószert, azzal aztán annyit utazhatok, amennyit akarok. Ez sem tetszik túlságosan, mert az ilyen utakon nem én vezetek. Nyilvánvaló, hogy a legdivatosabb egy szép, elegáns, de praktikus, sokoldalú és gazdaságos autó volna, valami olyas, mint a Kleenex Porsche furgonja, természetesen metálszürkében. Az igazság az, hogy én az autókban nem az identitásomat keresem, egyszerűen kellemesen szeretném érezni magam bennük. Gyerekkoromban egy nyári estén egyszer hazafelé tartottunk egy úcska Ford furgonban, 2 8 éves unokatestvéremmel és nagybátyámmal, Roszkóval. Mi hátul ültünk Roszkó bácsi a volánnál. Úszni voltunk, és mert fáztunk, behúzódtunk a kocsi belsejébe, öreg pokrócokkal és egy szintén nem túl fiatal kutyával takaróztunk be. Csokoládés kekszet ettünk, cukros tejet ittunk hozzá, és teli torokból énekeltük a 99 sörös üveg van a falon 99 strófáját. Miközben az otthon édes álmai felé röpültünk, a hold, a csillagok és Isten vigyázott ránk. Na hát, ezt nevezem én kocsikázásnak. Ha tudsz valahol ilyen autót, feltétlenül szóljál. Egy időben egy lerobbant nyaralóban éltem, meredek hegyoldalban. Az ingatlan ügynök bájos kislaknak nevezte, a valóságban düledező viskó volt, ám bár kétségtelenül szép kilátással. Hogy a ház jellegével összhangban legyen, a kertet hagyta természetes módon burjánzani, nőjön csak benne, ami akar, és gondoskodjék magáról az én segítségem nélkül. Emlékszem, kiálltam a tornácra, és kinyilatkoztattam a kertemben lakozó összes élőlénynek, boldoguljatok, ahogy tudtok, sok szerencsét! Fölöttem Mr. Washington háza állt. Takaros téglából és fából készült épület, a kert egy golfpálya és egy arborétum kereszteződése. Ez volt élete öröme és büszkesége. Mr. Washington az idősebb korosztályhoz tartozott, foglalkozását tekintve biztosító ügynök volt, valamint főzőbajnok, különösen a rablóhús és a rostélyos terén. Mr. Washington ezen kívül még fekete is volt. Én viszont nem vagyok az. Az igazat megvalva, bőröm színe leginkább a gittére emlékeztet. A 60-as évek második felében jártunk, lelkes híve voltam a polgárjogi mozgalomnak, és a világon mindenről igen liberális nézeteket vallottam. Mr. Washington pedig, inkább szó szerint idézem, Fölgem, maga egy fehér faszi, aki könnyen lecsúszhat, én viszont egy felfelé törekvő nigger vagyok, ezt jól jegyezze meg. Az aztán csak nevetett és nevetett. Nem szerettem, amikor azt a szót használtam. Nem a faszit, hanem azt a másikat. De hát így nevezte magát, és mindig nevetett, amikor kimondta. Mr. Washington derűs lenézéssel szemlélte tornácáról lompos rezidenciámat. Csak azért tűr meg maga mellett, mondta, mert a csilisbabot finomabban főzöm, mint ő is, mert a környéken nekem van a legjobb szerszámkészletem. Néha pókeresztünk. Közös volt vonzalmunk a finom szivarok iránt, és az a tény, hogy a feleségeink nem osztoztak-e szenvedélyben. Ugyanazokban a mozgalmakban vettünk részt az igazságért és a háború ellenében. Ugyanazt a zenét szerettük. Egyszer egy fél éjszakát töltöttünk Joel Coltrane és Johnny Hodge szólóinak összehasonlításával. Mindig nevetett, akármilyen szomorú vagy komoly is volt körülötte a világ, soha nem felejtette el, hogy mindannyian az élet nagy rajzfilmjében vagyunk szereplők. Valamilyen különös viszonyítási pontként szolgáltunk egymás számára napi teendőink közepette. Ezt majd a későbbiekben látni fogod. Meghalt már, nagyon hiányzik. Emlékszem a nevetésére, nehéz pillanatokban a fülembe cseng. És hála Istennek, megvan a grill mártás receptje is. Mr. Washington fanatikus pázsit rajongó volt. Kertjein meglehetősen ellentmondásos viszonyban állottak egymással. Mr. Washingtont évente egyszer elővette a gyomirtómánia. Becézgetni kezdte permetezőgépét, és a garázsban gyilkos fűzeteket kotyvasztott. Akciói rendszerint rossz véget értek. Egy reggel rajta kaptam, amint épp a pitypangokat permetezi a kertemben. Na, azt hittem, nem fog haragudni, mondta igazának teljes tudatában. De igenis, haragszom, megölte a virágaimat, mondtam visszafojtott megvetéssel. Virágok? Vágott vissza. Hiszen ezek gyomok, kiáltott fel, és undorral mutatott a pitypangjaimra. Gyomnak azokat a növényeket nevezzük, amelyek ott nőnek, ahol az ember nem akarja, hogy nőjenek. Másképpen fogalmazva, csak nézőpont kérdése, hogy mi gyom és mi nem az. Ami pedig engem illet, nos, tudja meg, szerintem a pitypang nem gyom, hanem virág. Lótrágya, mondta és hazatrappolt, hát ha ragályos az őrültség. Történetesen én nagyon szeretem a pitypangokat. Minden tavasszal szépséges, sárga virágszőnyeg borítja a kertemet, anélkül, hogy a kisujjamat is megmozdítanám. Ők is teszik a dolgokat, én is. A fiatal levelekből pikáns salátát lehet készíteni. A virágok kellemes zamatot és elegáns színt kölcsönöznek a kitűnő, könnyű boroknak. Ha a gyökerét megpörköljük, megőrüljük és leforrázzuk, az eredmény kellemes kávészerű ital. A legzsengébb hajtásokból kitűnő tea készíthető. A kifejlett levelek szárítva, lazító hatásúak, magas a vas, illetve az A és C vitamin tartalmuk. A pitypangot a méhek is kedvelik, első osztályú mézet készítenek nektárjából. Ez az élő kövület mintegy 30 millió éve él a Földön. Legközelebbi rokona a saláta és a cikória. A hivatalos besorolás szerint a fészkes virágzatúak családjába a taraxacum fajhoz tartozik. Neve francia eredetű, jelentése oroszlán fog. Egész Európában, Ázsiában és Amerikában elterjedt növény, és mindenhova a maga lábán jutott el. Ellenáll a rovaroknak, melegnek, hidegnek, esőnek, szélnek, emberi lényeknek. Ha a pitypang ritka volna és kényes, az emberek boldogan fizetnének $14.95 egy cserépért, saját kezüleg üvegházban nevelgetnék őket, pitypang egyleteket alapítanának, és így tovább. De a pitypang mindenütt él, semmi szüksége ránk, és azt csinál, amit akar. Ezért aztán gyomnak tituláljuk és írtjuk, ahol csak érjük. Én azt mondom, Isten kegyelméből igenis virágok, és ami azt illeti, nem is akármilyenek. Megtiszteltetésnek tartom, hogy a kertemben nőnek, és akarom, hogy ott legyenek. Sok-sok jó tulajdonságuk mellett ráadásul varázserővel is rendelkeznek. Amikor a virágból búbita lesz, ha a szárnyas magvakat mind szerte fújod, teljesül egy kívánságot, igazi varázslat. S ha épp szerelmes vagy, gyönyörű koszorút fonhatsz belőle kedvesednek. Lefogadom, hogy a szomszédom kertjében nincs olyan növény, ami a pitypanghoz fogható volna. És ha ez még mindig kevés, ne feledd, a pitypang ingyen van. Senki nem büntet meg, ha leszakítod. Annyit vihetsz haza, amennyit csak elbírsz. Még hogy gyom.
Robert Fulkham Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának hetedik részét Tóth Leventa olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Szentek, szentéletű emberek.
Lwanga, Szent Károly és társai vértanúk. Afrikában, Ugandában születtek. Meghaltak Ugandában 1885. november 17 és 1887. január 27 között. Károly 1865-ben született Ugandában. 20 éves korában keresztelkedett meg. Több társával együtt Manga király szolgálatába került, aki később őt és 21 társát kivégeztette. Ugandába francia missziós atyák, fehér atyák első csoportja 1879-ben érkezett. Itt a négerek szívesen fogadták őket, de az arab kereskedők felbújtatták Tesa királyt ellenük. 3 évi térítő munkájuk után kiutasították őket Ugandából, de a királyfia, Wanga uralkodó, amikor a trónra került, 1884-ben visszahívta őket az országba. A királyi udvarban már voltak keresztények, egyesek magas hivatalban is, köztük a királyi testőrség parancsnoka és az udvarmester. Ketten fedezték fel azt az összeesküvést, amelyet Katikíró a király után az első ember szervezett, ám a király nem végeztette ki, hanem hivatalában hagyta. De Katikíró bosszút fogadott ellenük. Egyre inkább a keresztények ellen hangolta a fiatal királyt, s ennek az lett az első eredménye, hogy 1885. október 30-án királyi parancsra megölték az anglikán püspököt, és vele együtt sok más keresztényt. Kémkedéssel várolták őket. Ugyanígy azt a Kasa Józsefet is, aki minden héten saját jövedelméből legalább egy rabszolgát váltott ki, és hitoktatói munkát végzett. Ő is fejével fizetett hitéért. A 17 éves Subugvao Dénes rajta kapták, hogy hitoktat. Maga a király döfött lándzsát a torkába. Ott feküdt saját vérében egész éjszaka, aztán csak másnap, 1885. május 25-én reggel fejezték le. És még aznap este a király kihirdette, hogy mindazokat, akik imádkoznak, meg fogja öletni. Wanga Károly az apródok vezetője volt, és nyomban fölismerte, hogy nem sokára mindannyiukra halál vár. A köztük lévő 4 katekument levizsgáztatták, és azonnal megkeresztelték. Másnap valamennyiüket választás elé állították. Vagy nem imádkoznak, vagy meghalnak. Károllyal az élen, mind az imádság mellett döntöttek. Előbb Kagaba Mátyás, a királyi testőrség parancsnoka halt meg, majd Murumba Mátyás, aki szintén magasrangú keresztény volt. Az ugandai vértanúk aktája úgy emlékezik meg róla, mint a vértanúk koszorújában a legszebb virágról. De Károly és többi társának kivégzése késlekedett, mert még nem készült el a vesztőhely. A hóhérok parancsnoka megkísérelte az apródok között lévő saját fiának megmentését. Könyörögve kérte, tagadja meg az imát, s megszabadul. Édesapám, nem teszem, ezután is imádkozni fogok, felelte. Akkor szaladj el, biztatta az apja. Nem, én barátaimmal akarok meghalni, hangzott a felelet, és visszaengedték társaihoz. Június 3-án kunyhójukból kihozták, megkötözve sorba állították őket. Először a vezetőjüket, Vanga Károlyt égették el elevenen. Azt hitték, hogy a többiek megeredtennek ettől, de nem így történt. Ezért a többit is összekötözték, hogy így égessék el őket. Kiválasztották a hóhérok parancsnokának fiát, és kötelékét eloldották. A fiú erre sírni kezdett. A király megparancsolta, hogy öljél meg, hát olts ki az életemet, én meg akarok halni Krisztusért. Ekkor apja átadta egy másik hóhérnak, aki megölte, s a mágjára dobta. Megparancsolta, hogy gyújtsák meg a többieket is. Így haltak meg valamennyien Krisztusért. 1885-ben minden szentek napján keresztelték meg Jamari János Máriát. Minden vagyonát a szegényekre költötte. Elfogták, és 1887. január 27-én egy tóba folytották. Ő volt a 22. ugandai vértanú. 15. Benedek pápa 1920-ban boldoggá, 11. Pius pedig Lvanga Károlyt, az akciókatolika és az afrikai ifjúság védőszentjévé nyilvánította. 6. Pál pápa 1964. október 18-án a Vatikáni Zsinat 3. ülésén avatta őket szentté. Imádkozzunk! Istenünk, te a vértanúk kiömlő vérét keresztényeket termő magvetéssé tetted. Adj mindenkor bőséges aratást egyházat szántó földjén, amet Vanga Szent Károly és társai vérük hullásával öntöztek Krisztus a mi urunk által. Az ugandai vértanúk, az afrikai ifjúság és az akciókatolika pátrónusai.